Kontűr. Művészeti magazin.
P. Kristálybea és Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. Ritkán szokott előfordulni, hogy egy témát nem merítünk ki egyetlen műsorban, hanem visszatérünk rá. Ez akkor történik meg, amikor több alkotóval is körüljárunk egy jelenséget, több részletet is tudunk kínálni egy műről. Hajdu Szabolcs Kálmán nap című filmjéről múlt kedden is hallhattak, akkor a magánélet trilógia második részének atmoszférájáról, képi világáról, illetve arról hallottak, hogyan lehet kevés pénzből jó filmet forgatni, ha egymáshoz és a végeredményhez ragaszkodó emberek állnak össze csapattá. Ma elsősorban a film öt karakterével foglalkozunk, és néhány részletet közlünk a Magyarországon két hét múlva mozikba kerülő záró részről, az 1% indiánról. A Kálmán nap pedig most látható a romániai mozikban. Ha egy nő bejelenteni, válik, rákérdeznének a döntés okára, és ő azt mondaná, évek óta nem kaptam virágot, a többség döbbenten bámulna rá. Azt hinnék, megbolondult. Tájainkon még mindig úgy képzelik, hogy az az igazi válók, ha a férfi szenvedélybeteg, szoknyavadász, vagy hetente kétszer jól elveri az asszonyt. Arról, hogy mennyit rombol egy párkapcsolaton a figyelmetlenség, az egymás meghallgatásának, a gyöngétségnek a hiánya, már nem beszélünk, mert ugye vannak nagyobb tragédiák is, nem kell állandóan nyavajogni. Pedig a legnagyobb szerelmeket, a legjobban működő szövetségeket éppen a hétköznapok teszik tönkre. Mindennapos a rohanás a munkahelyre, a gyermekek után, a háztartás körül, és a párok egyszer csak arra ébrednek, hogy már semmit nem tudnak egymásról, idegenként tengnek-lengnek egymás mellett, és ha ezen változtatni szeretnének, a próbálkozás vádaskodásba fullad. Hajdu Szabolcs filmjének két szereplője, Kálmán és Olga, nem akar válni, de párkapcsolatukat megviselte az eltelt 20 év. Kálmán többnyire irritált, saját igazságát puffogtató, meglehetősen hímsoviniszta férfi, aki mellett nehéz megszólalni, akivel egy idő után nem akar hadakozni az ember, csak azt érzi, hogy fáradt, hagyják végre békén, legyen csend. A gyerekek a nagyszülőknél vannak, a pár éppen Kálmán napra készül. Hamarosan érkezik egy másik házas pár, Levente és Zita. Kálmánnak ehhez sincs túl nagy kedve, szerinte a barátaik csak kihasználják őket, mindent kölcsönkérnek, még a bográcsot is, szívességeket kunyerálnak, szóval minek az egész felhajtás? Zitáék ezúttal is kérnének valamit. Hozzájuk akarják bejelenteni a gyermeküket, hogy felvegyék egy jobb iskolába az ő körzetükbe. Kálmán reakciója vehemens. Szó sem lehet róla. Megérkezik Zita és Levente, és két perc után egyértelművé válik számunkra, hogy náluk sem rózsás a helyzet. Zita megállás nélkül beszél, csepet sem érdekfeszítő dolgokról, milyen kanapét akart vásárolni, hogyan alakítják át a gyermekszobát, stb. Mindezt érzéketlen hangon teszi, szinte változatlan hangfekvésben, amitől nem csak férje Levente, mi is kezdünk kikészülni. Szerencsére előkerül a pálinka. Bírs vagy vegyes, ez komoly vitát szül a férfiak között, és a négy felnőtt az ital hatására kissé feloldódik, akad néhány mosoly is, bár gyakoriak a felcsattanások. Levente a leghallgatagabb, ő időnként mordul egyet, de többnyire a hasfájásával van elfoglalva. Később derül ki, hogy a fájdalom tulajdonképpen pszichoszomatikus zavar. Van egy fiatalabb szeretője, aki gyermeket is vár. A lelkiismeret furdalás teszi hallgataggá, és időnként nyersé a férfit. Közben megjelenik az ötödik szereplő, Ernő, a család mindenese, akivel egy lomtalanításon találkoztak. Az ő élete tele van igazi tragédiákkal. Vízfejű gyermeke rég meghalt, rákos feleségét pedig nemrég temette el. Há igen, nagyon fiatal volt, mondja szomorúan, beletörődően. Ez a fájdalmat csendben, zokszó nélkül viselő férfi tükröt tart a szereplőknek. A nők értékelik a figyelmes gesztusait, a férfiak, különösen Kálmán, irigységgel, vegyes féltékenységgel hallgatják szűkszavú mondatait, az övékétől gyökeresen eltérő reakcióit. Nézzük ezt az öt embert egy kellemes, városszéli faházban, és érezzük, hogy borulni fog a bili. Úgy is lesz, Zita elrohan, mindenki a keresésére indul, a titkok kiderülnek, de nem lesz balhé. A film furcsa tánccal végződik, amely azt jelzi, hogy sok minden nem fog változni ezekben a párkapcsolatokban, de mégis együtt maradnak, újabb hétköznapok jönnek. Kálmánt Hajdu Szabolcs játssza, aki már a trilógia első Ernelláék Farkaséknál című részében is bizonyította színészi képességeit, akkor Karlovivariban el is nyerte a legjobb férfi alakításért járó díjat. Most is nagyon hiteles a szentenciákat puffogtató, sokszor tapló férfi szerepében. Nem vádolhatjuk azzal, hogy nem szereti a feleségét, de belekeseredett az intimitás hiányába, a szenvedélyek nélküli, szürkébe hajló életbe. Felesége Olga szerepében Tóth Orsi színművész látható, aki a 2000-es évek egyik meghatározó színésznője volt, elsősorban a Mundrucó Kornél filmjeiben vállalt szerepei tették elismertté. Számos furcsa, rendhagyó karakter után most egy szomorkássá átlényegült, a párkapcsolatába belefáradt, gyöngétségre vágyó nőt alakít, aki nem papucs feleség ugyan, de már nem tud vagy nem akar tenni azért, hogy bármilyen értelemben szikrázzon közöttük a levegő. A következő percekben Tóth Orsi színművésszel beszélgetünk. Milyen ez a pár, akit látunk a Kálmán napban? Ugye ott van annak a nyomora, hogy rég együtt vagyunk, van egy rutin ebben a kapcsolatban, van egy elégedetlenség, ami óhatatlanul mindenkiben felgyűl. Azt mondják, hogy az ördög az apró részletekben rejlik, tehát hogy nem kell nagy problémának lennie ahhoz, hogy az emberek egy kicsit eltávolodjanak egymástól. Milyen állapotban vagy te pillanatnyilag, amikor ez a film kezdődik? A szeretet skálán hol tartasz ezzel a férfival kapcsolatosan?
Szerintem inkább a felezőtől lejjebb, de még nyilván nagyon sok minden köti hozzá. Én mindig egyfajta derűvel nézem ezt a filmet, meg az előadást is, és mindig a férjemet nagyon jókat kacagunk rajta, mert valahogy egy nagyon idilli állapotot sikerült otthon összehozni, és valahogy ezek a problémák nagyon-nagyon messze vannak tőlünk, és ettől mindig nagyon érdekesebb belehelyezkedni, hogy tulajdonképpen ez egy létező életforma. Én azt hiszem nem bírnám, de nagyon érdekes megtapasztalni, hogy mi az a pont, ameddig az ember elmegy abban, hogy feladja a saját vágyait, vagy a saját boldogságát, hogy egyben tartson valamit.
Hát akkor nagyon kivétel vagy, mert majdnem mindenki azt mondja a Szabolcs előadásaira és filmjeire, hogy ha nem is a mi szituációnk, de akkor legalább egy fél jelenet, vagy néhány mondat, az annyira ismerős, mert az én életemben is benne van, akkor a tiédben nincs?
Így ebben a formában nincs, és azt hiszem nagyon szerencsés vagyok.
Persze színész vagy, és mindenféle szituációt el kell tudni játszani, de rémisztő-e? Gondolsz-e például arra, hogy lehet, hogy 10 év múlva mi is itt fogunk tartani?
Egyelőre nagyon hálás vagyok, hogy ez nincs, és sokat tanulok ebből, hogy mennyi mindent kell tenni azért, hogy ez ne legyen.
A filmnek a szinopszisában az szerepel, hogy akkor ez a szexuális élethiánya miatti nyomorúk. Én nem föltétlen annak érzem, inkább fordítottnak érzem a folyamatot. Te hogy gondolod, hogy vannak dolgok, amik megkoptak vagy elromlottak, és ez kihat a szexuális életre is.
Igen, szerintem ezt az Olga nagyon szépen megfogalmazott a kettőjük vitájában, hogy pici apró részletek, amikor azt érzi az ember, hogy ráfigyelnek, hogy ő kell, hogy belefetszöli az energiát. Szerintem ez az alapja, hogy ez az, ami egybe tart, hogy a másik érdekel még.
A film vége fele mosolyogsz. Akkor, miután mindannyian visszamentek a házba, és valahogy mégis megoldódni látszanak dolgok, nincs megoldás, de valahogy, nem tudom, visszatértünk egy normálisabb kerékvágásba, és nem tudom eldönteni, hogy ez a belenyugvás mosolya, vagy a megnyugvás mosolya.
Inkább csak az igazam lett mosolya szerintem, hogy ami a film elején felvetődik, az aláírás probléma, ami ellen nagyon-nagyon hadakozik a Szabolcs, az igen, egyfajta ilyen megengedő szeretet szerintem, hogy látod, mégiscsak így van ez.
Amúgy te még szereted azt az embert? Mert ugye beszéltek erről egy adott pillanatban, hogy ez még szereleme, vagy szeretet, de hát a szerelemnek is vannak fázisai. Ez még a szerelemnek egy fázisa-e?
Szerintem inkább ez a nagyon sok mindennel kapcsolódnak egymáshoz, és ezt nagyon nehéz elvágni, vagy egyszerűen elképzelni azt, hogy ez nem így van, hogy ők együtt vannak, de szerintem ez már nem szerelem.
Szeretet?
Szövetség inkább.
Én nem tudom, én Szabolcsot ott hagynám ebben a filmben. Egy hímsovén szöveget nyomó önző állat időnként. Te hogy írnád le őt?
Igen, nagyon nehéz sokszor elfogadni azt, ahogy és amiképp viselkedik, de nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy mi történt az elmúlt 20 évben, vagy hogy kezdődött ez a 20 év, vagy nem tudom mennyi idő, amíg ők együtt voltak. Azért az ember hajlamos abba a hibába esni, hogy visszafele gondolkodik, hogy ami volt, és abba kapaszkodik, hogy az olyan jó volt.
Mi lehet ebben a képben a szerepe Ernőnek, aki valahol egyfajta tisztaság és egyszerűség, és még mi?
Egész egyszerűen jól esik ennek a nőnek, hogy valami olyasfajta figyelmet kap, amit otthon már nem kap meg, de szerintem ennél nem több az Ernő, hanem egyszerűen csak tényleg az udvariasság és a figyelmesség, amiért szerintem ez a nő kifejezetten rettentően hálás.
Általában az ilyen típusú filmeknél, amilyen kisrealista történet és nagyon a hétköznapi nyavajáinkról szól, bele szoktunk gondolni, hogy jó, a film véget ér valahol, milyen a következő napjuk. Következő nap is Szabolcsot fog feküdni az ágyon és morgolódni?
Valószínűleg igen.
És a bográcsot kölcsön adja?
Bogrács nem kerül vissza, és szerintem majd az 1% indián az pontot tesz ennek az egésznek végére. De abban már nem én leszek a Szabolcs felesége.
Olvastam, hogy azért egy kicsit kivonultál, és bizonyos projektekben részt veszel, de nem vagy annyira intenzíven jelen a filmes életben, mint ezelőtt mondjuk 15-20 évvel. Nekem te sokáig mundrucó színésznő voltál. A Szép napokban láttalak először, aztán jött a Johanna, és sokkal másabb az a filmvilág, amit mundrucó teremt. Nem ennyire életbe ágyazott, hanem ő mindig egy kicsit elemeli, és mindig metaforákban vagy szimbólumokban gondolkodik. Mennyire szoktál hozzá ahhoz a nyelvhez, és mennyire volt nehéz utána váltani olyan értelemben, hogy az együtt gondolkodás működött, és akkor egy új emberrel új párbeszédet kell kialakítani.
Nekem nagyon kényelmes volt a Szabolcsékkal dolgozni, régóta vágytam ezt a fajta színházat, vagy filmet, tulajdonképpen egy is ugyanaz. Jól esett kimozdulni ennyi idő után a Kornél világából, és szerintem ez így egészséges, hogy ennyi idő után ő is tovább lép, és én is.
Ez akkor így végleges, hogy ti nem fogtok együtt dolgozni, vagy ez így nem lehet tudni?
Szerintem nincs pont ennek a végén, egyszerűen teljesen más felé sodorta az élet. Nem valószínű, hogy én egy amerikai filmben feltűnök a Kornél rendezésében. Nem azért, mert nem szeretnék, hanem azért, mert más a leosztás.
Tulajdonképpen Szabolcs is készül elmenni, akkor lehet, hogy ez is egy lezárult történet lesz. Biztos fájdalmas a fiúknak is, meg neked is, mert hogy ez egy szépen működő csapat.
Igen, de szerintem ez nekem könnyebb lesz, mint a fiúknak nyilván, hogy én ebben egy vendégszereplő vagyok. Én nagyon hálás voltam ezért, amit velük töltöttem, de mégiscsak egy outsider vagyok ebben. Az igazság, hogy nem nagyon kap teret otthon mostanában az ember, szóval, hogy én teljesen megértem a Szabolcs mindenki dönt. Megértem, mint színész fáj, mert mi a nyelvvel dolgozunk, szóval nekünk nem annyira egyszerű ebből dobbantani.
A te visszavonulásodnak is valahol oka ez, hogy nehezebb eligazodni Magyarországon, vagy neked inkább a család?
A visszavonulásom oka elsősorban a család, az, hogy nem annyira keresem a lehetőséget, hogy visszamenjek, az a lehetőségek hiánya is.
És ezért van hiányérzeted, vagy van benned szomorúság?
Most egyelőre hiányérzet nincs, mert ugye nagyon picik még a gyerekek, szóval nagyjából kiteszik a napomat. Szomorúság nyilván van, mert a szakmámat látom süllyedni, szóval ezt nem olyan jó végignézni, de unatkozni nem unatkozom.
Mekkorák a gyerekek?
Egy másfél éves, egy 4 éves és egy 8 éves.
Ó, mindjárt át kell őket íratni valaki máshoz, hogy lehessen elitiskolába járatni. Hol éltek?
Mi a 12. kerületben. Nem az én fizetésem adja a család alapját, ezért sem létfontosságú az, hogy én visszamenjek dolgozni.
És akkor kompromisszumot sem szeretné vállalni, akármiben össze-vissza
nem,
játszani,
nem,
csak azért.
Semmiképp sem, azt soha nem is akartam. Ha nem tudok teljes messzélességgel ott állni, akkor inkább nem csinálom.
Tóth Orsolya színművészt, a filmbeli Olgát hallották a Kálmán nap házaspárjáról, családról és szakmai nehézségekről. A film másik feleség szereplője Zita, akit Földeáki Nóra színművész alakít. Ő a Budapesti Forte Társulat tagja, Horváth Csaba rendező-koreográfus felesége, elsősorban fizikai színházi produkciók szereplője, amelyek ugyan nem mellőzik a beszédet, de elsősorban a testtel kommunikálnak. Kolozsváron is látható volt a Waterland című előadás, amely elementáris erővel hatott rám. Földeáki Nórát soha nem láttam filmben, ezért csak ámultam, hogy milyen jól hozza ezt a sokat és semmit beszélő nőt, aki milyen szorong a férje mugorvasága és hallgatagsága miatt, de mivel a helyzet ellen nincs semmilyen fegyvere, hát ezeket az érzéseket is beszéddel folytja el. Állítólag debreceni sajátosság, hogy az emberek lyukat beszélnek a többiek hasába. Nóra is debreceni, valószínűleg otthonos számára az Zita-szerű karakter. Férje Levente, amint már említettem, lelkiismereti okokból hallgatag és hasfájós. Az őt alakító Szabó Domokos ritkán szólal meg, vagy inkább mordul, hördül egyet, de ha megteszi, legtöbbször olyan bizarr a megszólalása, hogy nevetni kezdünk. Kettejük viszonya elsősorban a Zita monologizálása során körvonalazódik. Óriási szerelem volt az övék, elválaszthatatlanok voltak, ma már kettejüknél fontosabb a gyerekek jóléte, ráadásul Levente folyton konferenciákra, team buildingekre jár. A helyzet nagyjából ugyanaz, mint Kálmánéknál, csak itt még belép a képbe a harmadik. Ennek ellenére a film végi tánc alatt úgy érzem, Zitának és Leventének több esélye van az újrakezdésre, vagy folytatásra, megbocsátásra és változásra, mint Kálmánéknak. A szűk tér, amelyben zajlik a film cselekménye, mennyire segíti a játékra való összpontosítást? Kérdeztük a Leventét alakító Szabó Domokos színművészt.
Az, hogy én oda megyek egy helyszínre, akkor nekem abban a pillanatban az a dolgom, hogy föl kell mérnem, amit kínál a rendező, és amit elvár tőlem az operatőr, hogy megfeleljek adott helyzetnek. Viszont nekem is van egy esztétikai érzékem, én is be tudok helyezkedni, egy pillanat alatt magamévá tudom tenni, amit kiválasztottak. Nyilván nem fogok reklamálni, hogy ez a lambéria miért így néz ki, vagy miért így nem, de én, mivel ők kiválasztották ezt a helyszínt, tudok kapcsolódni ahhoz, hogy nekem most ez a vendégségem, vagy a lakásom, nekem az egy nagyon fontos háttér dolog, hogy mivel ez egy ilyen bajtársias közösség, úgymond, tudom azt, hogy aki kiválasztja ezt a helyszínt, az úgy fogja kiválasztani, hogy nekem arról lesz tudomásom, nem úgy, mint egy alkalmazott színész, aki oda megy egy belső stúdióba, és lenyom így semmi nélkül valamit. Nagyon fontos dolgok ezek.
Számomra ez a film sok más mellett elsősorban a kommunikációról szól, és arról, hogy házasság, szerelem, párkapcsolat, stb. Milyen nehéz erről beszélni, és milyen nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, és azt hiszem, hogy a te karakterednek van a legnehezebb dolga, mert hogy egy megcsalás történetet kellene beismerni, vagy nem. Nyelvileg mennyire volt lehetőséged játékra?
Nagyon érdekes dolog, mert az emberek általában szétválasztják azt, hogy valaki verbálisan vagy nonverbálisan kommunikál, Amúgy a magánéletben is nagyon sokszor kommunikálok úgy, nyilván a szakmám miatt is, hogy nem feltétlenül szólalok meg, csak van egy gesztusom, vagy van egy tekintetem. Ezek nagyon mélyen összeforrnak. Ugye a dramaturgiája a filmnek, meg a színháznak is amúgy az, hogy eleinte nem tudjuk a titkokat, hogy az ember miért viselkedik így, miért van csendben, miért hagyja rá a másikra, azt miért mond, ugye adott esetben egy-két dolgot, hogy a felesége egy szószát jár valaki, és akkor az adja a poént, hogy csak annyit mond, hogy nem. Igen, nem tudom. Nyilvánvalóan ez egy elfedés. És ez később derül ki, hogy miért fed el az ember valamit, nyilván azért, mert megcsalta a feleségét. Ez egy nagyon mély munka, amit így föl kell dolgozni. Én most mondhatnám azt, hogyha el akarnám árulni a feleségem, hogy megcsaltam, vagy igaz, vagy nem, mindenki döntse el, hogy én honnan táplálkoztam. Nem csak onnan tudok táplálkozni, hogy megcsalok valakit, vagy nem csalok meg, hanem ez egy érzés. Ez egy tudat, ez egy felépített, nagyon komoly karakter, ami nyilván belőlem is táplálkozik, meg a környezetemből. És ez adja ezt az egészet, ez egy nagyon komplex dolog.
De szerinted, aki hallgat, az sokkal inkább tud figyelni, vagy jobban tudsz figyelni a többi karakterre? Mert hogy egy picit, mintha kevesebbet beszélsz, összehasonlítva például a filmbeli feleségeddel biztosan.
Ez adott esetben, hogyha megnézik a civil embereket, ez intellektus kérdés, hogy valaki azért hallgat, mert buta, vagy azért hallgat, mert figyel, vagy azért hallgatja, mert a másikat hallgatja, vagy azért hallgat, mert elfed valamit, vagy azért hallgat, mert nem hagyják szóhoz jutni. Tehát bármi lehet. Itt nyilván a filmen ki van emelve, hogy azért hallgat, mert egy alapvető szeretet van a felesége felé, ez egy hosszantartó kapcsolat, és tudja azt, hogy mennyit beszél, és hagyja békén. Néha kiakad rá, mert elege lesz belőle, viszont akkor a felesége nem ért, hogy miért emeli fel a hangját, hogy volt ez egy nem ilyen típusú ember. Holott lehet, hogy valaki 20 évet él le a másikkal, és kiderül róla, hogy ez csak megjátszotta. Ilyen a saját életünkben is van, hogy valaki 20 évig nem úgy viselkedett, mint ahogy. Ezek nagyon érdekes dolgok. Ezek nagyon, nagyon mély pszichológiai elemzést igényelnének, hogy mélyebben belemenjünk, de nem feltétlenül azért hallgat valaki, mert nincs mondani valója, hanem mert belekényszerül egy helyzetbe.
És hogyan lehet összegyűjteni a bátorságot, hogy kimondjunk egy kapcsolatban dolgokat, még akkor is, hogyha keresgélni kell hozzá a szavakat, vagy össze kell gyűjteni, ezt hogy látod, hogyha így a karaktered történetét szemléljük?
Civil életben mindig azzal szoktak zrikálni, hogy te vagy az az ember, akivel mindig történik valami. Tehát minden nap hazamegyek, és akkor elmondom, hogy Úristen, képzeld el, az történt. Nyilvánvaló, ez egyfajta én megélésem és előadásmódom, másfelől pedig az, hogy én, mivel színész vagyok, iszonyúan koncentrálok minden nap, minden percre, hogy mi történik velem, és ezt begyűjtöm. A civil környezetem ezt adott esetben megsínli, hogy kicsit sok vagyok, viszont amikor karaktert formálunk, akkor ezt nagyon szépen föl tudom használni, úgy, mint egy könyvtáros, hogy kihúzza a fiókot, előveszi, és emlékszik rá. Ez egy élethosszígtartó tanulás, élethosszígtartó folyamat. Ha az ember erre teszi rá az életét, akarva akaratlanul, akkor ő elkezd így viselkedni, elkezd figyelni, akár a villamoson, akár álmában, akár olvasás közben, bármilyen kis pici dologra, és azt, hogyha szerencsés, úgy érzem, hogy ebben az esetben a Kálmán nap esetében szerencsés, hogy fel tudtuk tenni a vászon, ami én karaktereket megformáltam és összehoztam, az egyrészt az én munkámnak, másrészt pedig azok, akik ki tudták használni ezt, amit én csinálok, vagy nagyon jól tudták használni, és ez nem elsősorban nekem köszönhető, mert én csak egy kicsi színész vagyok, hanem aki ezt így ki tudta használni, az tök jó kijött az egész.
Folyamatosan játszani színházban és filmre is vinni egy magánélettörténetet, majd hazamenni és élni férként, apaként egy más élethelyzetben, más lelkiállapotban. A kettő hogyan hat egymásra? Szabó Domokos.
Ugye itt van egy mély dolog, és akkor ebben nem akarnék belemenni, mert sokat nyilatkoztunk arról, hogy például hogy Szabolcs és Orsolya, akivel most már nincsenek együtt, hogy mennyire volt hatással a kapcsolatukra. Ő írta, ő megélte, ő nem csak az ő dolgait vette át, hanem a miénket is. Én viszont egy színész vagyok, aki egy sokkal primérebb eszköze dolgozik, tehát Szabolcs írta is, játsza is, és sokkal mélyebben belement. Nekem ugye csak azokat a dolgokat kellett, mondjuk, mit tudom én, amikor csináltuk a darabot, nem az, hogy otthon mi történt, hanem velem mi történt, és akkor mindent megbeszéltünk, és elmondtuk egymásnak. Viszont ez vissza is hatott, mert ugye feleségem, a gyerekeim, hogy nekem észre kell venni, hogy nem kíváncsiak arra, hogy nekem nem szabad hazavinni adott esetben azt, hogy elemezzem a mi gyerekkel, vagy mit tudom én, az anyósommal, vagy nem tudom kivel való konfliktus, hanem ezt egy egyetemes dologként kell kezelnem, azt így ki kell szednem, meg is kaptam csomószor közönségtalálkozón is, hogy ugye ez én voltam, mondom, ez egy archetípus volt, ahogy kibe te is beletartozol, tehát, hogy nyilván én onnan szedem ezeket az eszközöket, ez nem azt jelenti, hogy megfigyelem, vagy lopom, vagy nem tudom mi. És azt gondolom, hogy értem, amit kérdezel, hogy szerves része az életemnek a szerepformálás is a saját életem, és nagyon hálás vagyok például annak, hogy nagyon sokat segítettek az anyósom meg az apósom, hogy a gyerekeimmel úgy tudtam lenni, hogy fel tudtam nevelni 3 gyereket, simán bele tudom vinni azokat a nehézségeket, azokat a konfliktusokat, amiken már túl vagyok, szét tudom szálazni azokat, anélkül, hogy bántanám őket, vagy kárt okoznék nekik a civil életben, mert nyilván erről nem tudnak abban a szempontból, hogy én most én hogy formálok szerepet, hanem egyszerűen csak hálás vagyok nekik, hogy én tudtam velük foglalkozni, remélem ők is.
Ha már a gyerekeknél tartunk, akkor például az Ernelláik Farkaséknál című előadásban és filmben vannak gyerekek a színpadon és a filmvásznon is. Feltételezem, az is hozzájárul, hogy a Kálmán napban épp nincsenek jelen, tudjuk, hogy léteznek, mert szó van róluk, de hogy nincsenek jelen, mert hogy a Hajdú Szabolcsék gyerekei már annyira idősek, hogy nem vettek részt ebben a produkcióban. Viszont szerinted a karakterek konfliktusához hozzátartozik-e az, hogy már nem annyira vannak jelen a gyerekeik a mindennapjaikban?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint egy szintje annak, amire az előbb válaszoltam, és ezen most úgymond élőbe gondolkozom, hogy például a saját gyerekein, és amikor mindig összenézünk, hogy mi lesz, hogyha majd el fognak költözni, és nem tudom, mennek ezek az ilyen szülői hülyeségek, de közben meg ugyanott van, és valószínűleg Szabolcs tökre úgy írta meg, amiről mi csak utólag tudunk, amit te most megkérdezel, hogy ott vannak nagyon durván a háttérben, szó van róluk, és hogy mi miért vagyunk egy család, és hogy miért rian a konfliktus, ezek nyilvánvalóan, hogy ott vannak, ezeket az ember utólag rakja össze, jelen esetben most, hogy megkérdezted.
Szabó Domokost, a filmbeli Leventét hallották, akiből a ki nem mondott titkok csinálnak szótlan, hasfájós, zárkózott figurát. A családi ezermestert Ernőt Gelány Imre színművész alakítja. Ez a halkszavú, az élet által keményen megpróbált, szeretteit eltemető férfi folyamatosan arra emlékezteti a szereplőket, ami az ő életükből hiányzik. Ernő tud virágot hozni Olgának, Ernő megmasszírozza a kimerült Olga hátát, Ernő tüsténkedik a ház körül. Kálmán zavarja a férfi készségessége, Olgát ellenben megnyugtatja, hogy van valaki, akitől ennyire természetesen érkezik a kedvesség. Gelány Imre szabadúszó színész, a civil életben hátrányos helyzetű gyerekek védelmével foglalkozik. Van honnan inspirálódnia, amikor ezt a szűkszavú, há igenek közérekedő férfit alakítja. Egyetlen pillanat van, amikor Ernő elengedi magát, és az arcára kiült fájdalommal kétségbeesetten megöleli Zitát. Hajdú Szabolcs a trilógia darabjait először színházban mutatta be, film utólag készült belőlük. Változnak-e a kimondott mondatok, a gesztusok, amiatt, hogy most vászonra kerül a végeredmény? Kérdeztük Gelány Imre színművészt.
Visszafogottabb, teljesen visszahúzva. Gyakorlatilag, ami úgy kijönne színházba, amit úgy igényelne, hogy a színházi jelenlét, hogy az ott egy kicsit emeltebb, kicsit harsányabb, kicsit másképp mondott, a filmben nem engedi meg. Tehát a filmben teljesen visszacsavarva az egész amplitúdó. Hát igen, van ennek a szereplőnek egy bizonyos szavajárása, amit rendszeresen ismétel, és ugye arra kell vigyázni, hogy véletlenül sem a karikatúra fele vigyük el ennek a szereplőnek a figuráját, úgyhogy ez nagyon erős koncentrációt igényel, hogy ne menjen el ilyen kabarévic felé, hanem inkább az emberi, ennek a szereplőnek az egész története jelenjen meg abban az egy fél mondatba. Az egy elég nehéz dolog, hogy el tudja képzelni az ember, hogy mi mindenem keresztül mehetett ez a szereplő, aki egy-két szót tud kinyögni bármilyen kérdésre. És ott van az egész háttere, a halott feleség, a halott gyereke, az egész szörnyű élete. Ott van abba a félmondatba. Az egy pillanat, és abba a félmondatba valahogy úgy kell sűríteni, hogy abba benne legyen minden. És ez nem csak a szavak szintjén, hanem nyilván a színészi jelenlét is kell, hogy egy fundamentumot csináljon az egésznek. Tehát ilyen alapot. Amikor próbáltuk, akkor ugye van egy jelenet, amikor bemutatkozik ez az erdő egy belépő szereplőnek, és akkor mindig az volt, hogy figyelj, motyogj valamit. Hát de mit? Te mutatkozz be neki, és akkor nem egy csekernő. Tehát hülye, hogy ez a Pál utcai fiúkból, és akkor valami lett belőle, hogy nem zsernő. Tehát, hogy olyan elharapott valami, és nem tudjuk, nem lehet érteni, hogy ki az Isten, ez csak annyit tudunk, hogy zsernő. Mint, hogy ezt is szégyelni. Tehát, hogy az egész lénye egy ilyen eltakarás, elfedés. Én nem vagyok itt. Az én életem, vagy a Ernőnek az élet, ez nem fontos. Az a fontos, hogy a jelenben él, és a jelenben próbál valamilyen módon eligazodni ebbe a számára teljesen ismeretlen környezetben, mert hogy ez egy jómódú középosztálybeli családnál talál valami menedéket ez az ember. Úgyhogy inkább az elfojtás, az elrejtés az, ami itt hangsúlyos szerintem.
Különböző valós figurákból, emberekből van összerakva tulajdonképpen ez a karakter, és hogyha már te a szociális szakmában, a segítő szakmában is tevékenykedsz, akkor hadd kérdezzem meg azt, hogy vannak visszatérő motivumok az esetükben, de hogy kik ezek tulajdonképpen, akikből így összegyúródik egy figura, még mi az, ami közös lehet bennük?
Valahogy a szégyen. A szégyen, ahonnan jövök, a szégyen a múltam, a szégyen az egész millió, amiből jövök, nem tudom artikulálni feléjük, úgyse érti meg, aki fölöttem áll több lépcsőfokkal, és ebből a szégyenből és ebből a visszafogottságból jönnek, hát valaki megnézi a filmet, azok a gesztusok, azok a félmondatok, azok az elfojtott pillanatok, ami jellemzi ezt az embert, tehát hogy rejtőzködik. Nem akarja a világ tudtára adni, hogy ő honnan jön, meg mi van vele. És ezekből a visszafojtott, leszűkített belsőkből jönnek azok a gesztusok és azok a mondatok, ami jellemző erre a szereplőre. És ugye a filmben persze tükröződik a főhősnek a státusza, a társadalmi státusza és egyáltalán az anyagi státusza teljesen szembe megy az erdő szerepével, és a kettő együtt nagyon tudja ütni egymást, hogy ez egy ilyen visszafogott, még a másik egy teljesen más, bevállalós, szabad gondolkodású, bármit kimondó ember. Ehhez képest ez az ember, ez egy sűrített, minden sűrítve van az ő személyiségében.
Egyszer csak vajon boldog tudna-e lenni, vagy közelebb jutna-e ahhoz, hogy ez a fajta elfojtás kicsit enyhüljön, kicsit ő is számítson, nem kell a társaság középpontja legyen, de azért mégiscsak, amikor ott lép egyet, hogy ő megpróbálkozik.
Hát érdekes játék, ugye, nyilván, hogyha látják szociológusok, vagy nem tudom, akik ezzel foglalkoznak társadalomtudománnyal, hogy a főhős feleség, az Olga, kvázi a tenyerén hordozza ezt a munkás embert. Gyakorlatilag ő az, aki próbál egyfajta bíztatást, vagy valamiféle magabiztosságot sugalni felé, hogy jó az, amit csinál, meg így kell csinálni, meg semmi baj, hogyha elrontotta, majd Ernő újra megcsinálja. Mert ő fel tudja rakni, ő meg tudja csinálni. Tehát van egyfajta ilyen társadalmi kikacsintás is, ide is, oda is, de ez az ember nem igazán tud kitörni a saját kereteiből, illetve a film folyamán egyszer próbál meg önmaga lenni, de az egy, hát nem is tragédiába, de azért teljesen absztrakt dologba fordul át, amikor az idegen vendég hölgynek a hátát megmasszírozza. Tehát ez egy teljesen váratlan és teljesen nem adekvált válasz bizonyos társadalmi körülben. De ez az Ernő akkor egyszer valamilyen módon mégiscsak reagál, és a fájdalmát abban a idegen nőben próbálja meg kiélni.
És te egyébként hogy látod a viszonyokat? Mert hogy van egy olyan lehetőség is, ugye, hogy az Orsi karaktere a központ, de hát Kálmán is lehetne akár, meg ahogyan így a titkok egymáshoz kapcsolódnak, ezek a játszmák, hogy mennek? Nem maradsz ki azért te sem teljesen ebből.
Ott van. a család hétköznapi életében ott élt. Ez a fajta attitűd is egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye elhangzik, hogy az utcán szedték fel ezt az embert egy ilyen lomtalanításon, és azóta ő a ház alkatrésze, gyakorlatilag benne van a ház mindennapi életében, és simán bejárása van a lakásba, iszik a pálinkájukból, eszik az ételükből, de mégiscsak kívülálló, de mégiscsak figyel, tehát ez mint egy régi klasszikus, nem tudom, ilyen 19. századi darabokban ezek a háztartási alkalmazottak voltak ezek, hogy azért mindenről tudott, ide is sugott, ide is kacsintott, oda is kacsintott, hát ez van azért visszafolytva, mert itt nincs akkora hangsúly ezen a szereplőn, de mégiscsak ott van. És mégiscsak vele példálózik a főszereplő Kálmán, ugye, mert azt mondja a feleségének, hogy azért látom, hogy Ernőnek mindig jut egy kis ez meg az, és mondja a feleség, hülye vagy, hát én csak egyszerűen sajnálom. És a másik szereplő elmondja, hogy hát azért mégiscsak ez az Ernő, ez nem egy senki, hát hoz egy virágot neked, mosolt meg a felesége. Tehát, hogy benne van a tudatban, de azért ilyen megfigyelő, ilyen voyager típus, és ott ólálkodik, és általában, amit megcsinál, azt rosszul is csinálja meg, de hát, hogy eltűrik, elviselik, adnak neki egy esélyt, de szerintem ez az Ernő, ez pontosan tudja, hogy ez neki egy ilyen ajándék, és szerintem én lubickul ebbe a szerepkörbe, hogy ő ott lehet. De neki ez van mérve, ez a szerep. Csendbe vagy, iszol a pálinkában, amikor mondjuk, és csinálod a dolgodat. Hát ez feszül ott ebbe a karakterbe.
De Ernő nélkül kevesebbek lennének a többiek.
Igen, mert Ernőn keresztül látjuk. Ernőhöz való viszonyán, mint hogyha kiszélesítenénk a társadalmat, hogy a társadalom képe az úgy világlik ki előttünk, hogy hogy bánunk a rászorulókkal, hogy bánunk a elesettekkel, hogy fordulunk hozzájuk, és mint hogyha ezt leképezni ez a család. Ahogy a főszereplő felesége fordul hozzám, az a fajta bánásmód és az a fajta attitűd szembe a férjével, aki mindig csak szapul, hát ki hogy bánik velem? Ki hogy bánik azzal az emberrel, akinek nincs hol laknia, egy szerencsétlen, akinek meghalt a felesége, meghalt a gyereke? Tényleg, mint hogyha leképeznénk a társadalmi mozgásokat, hogy azt mutatja meg. Na, hát akkor ez van. Ez egy érdekes dolog, hogyha így kivetítve nézzük az egészet, felnagyítva mondjuk.
Gelány Imre színművészt, a filmbeli Ernőt hallották, aki más társadalmi környezetből származik, mint a két család, más sorssal rendelkezik, mint a négy felnőtt, de akármennyire más is legyen az élethelyzete, nagy mértékben szembesíti a szereplőket a jelenükkel, a kapcsolatuk pillanatnyi mienségével. Kócos hajnal. Nagyon sokat utaltunk a Hajdu Szabolcs trilógia harmadik részére, az 1% indiánra, ami hamarosan bekerül a magyarországi mozikba. A tréler már látható, és aszerint keménynek ígérkezik a történet. Hogyan, miért lett ebből trilógia? Erre válaszol Szabó Domokos színművész.
Ennelet megcsináltuk, megkért minket egy színház rendező, nem akarom reklámozni a nevét, hogy csináljunk valamit, megcsináltuk, aztán nem engedett minket, hogy játsszuk, aztán utána leforgattuk, aztán megnyertük Károly Variba filmformájában a Kristályglóbusz, és akkor csináljunk megint valamit. De ne ugyanazt, ne csináljunk még egy ilyet, és egyszerűen nem működött. Egyszerűen lefagytunk, nem tudtuk csinálni. Visszatértünk ahhoz, hogy basszus, tehát nekünk ugyanarról kell beszélni, és nem azért, hogy csak erről tudunk, hanem ugye egy kamaraszínházi formát akartunk folytatni pénztelenség okán. Előtte nagyon sok avantgárd dolgot csináltunk, meg mindenféle ilyen hókusz-pókusz, meg mindenféle nagyon érdekes formákban gondolkodtunk, de rájöttünk arra, hogy ezt kell csinálnunk, nagyon nehezen megcsináltuk. Szabolcs mindig azt mondta, hogy könnyen írta, persze az utolsó két hétben, amikor már eljutottunk valahol, akkor nagyon könnyen. Bemutattuk egy torzó formájában, nem lett kész, akkor azt még így ácsolgattuk, meg nem tudom, és akkor valahogy így nagyon nehezen elkészült, és mire ez elkészült, addigra körvonalazódott, hogy ezt ugyanúgy esetleg le kellene forgatni, mert miért ne, viszont akkor nagyon fölgyorsultak az események, mert akkor már egy olyan élethelyzetben voltunk, ami az Ernáláig után a gyereknevelési folyamat, ugye amíg az ember, mit tudom én, 3-tól 10-ig van, az egy hosszú idő, de mikor már kamaszok a gyerekek, és mindenféle dolog megfogalmazódik az ember fejébe, és középkorú ember, remélem nem mindenki olyan egetrengetően hülye, mint például én voltam most is így középkorúan, hogy mindenféle így megfogalmazódik a fejébe, hirtelen már az indián is jött, ami egy sötétebb dolog, ezt most nem akarom spoilerezni, de nyilván mindenki sejti, hogy miről lesz szó úgy adott esetben. De a forgatási része az már nagyon összesűrűsödött, és akkor miután leforgattuk a Kálmán napotokra, egy év múlva már le is forgattuk az indiánt is, és akkor az most nem sokára be lesz mutatva. Nem azt mondom, hogy szeretnénk ebből már kilépni, mert nem, csak hogy ez tényleg a trilógiává nemesült, és hogy ezt szeretnénk így lezárni, és hogy más utakon evezni.
Filmnyelvileg hasonlóan fogalmazja a trilógia harmadik része az 1% indián. Hangvételben, történetben, szereplőgárdában folytatása-e az előzőeknek? Kérdeztük Gálovics Zoltán gyártásvezetőt és Bántó Csaba operatőrt.
A harmadik rész az eddig bárkivel beszéltem, és igazából ezt én is így gondolom, hogy a legkomorabb és sok szempontból. Hát nehéz azt mondani, hogy mélyebb, de mélyebben vagyunk, az biztos. A szereplőgárdában nagy részt ugyanazok a színészek vannak, Pető Kata van még benne, illetve Tankó Erika, velük egészül ki ez a szereplőgárda, és nincsen benne Nóra. Ez a változáson, mit lehet elárulni belőle? Egyrészt ez egy fehér-fekete film, és Csabi elmondja, hogy kamera szempontjából teljesen más technika, és teljesen más képi világ és filmnyelv.
Még azból annyit mondanék erről, hogy nem is volt szándék, hogy ez ugyanígy legyen feldolgozva. Szerintem pont attól jó, hogy habár formailag, legalábbis a helyzetek, meg a témák azért nagyon közel vannak egymáshoz, amiket feldolgoznak, és mind a háromban ott vagyunk egy ilyen zárt szituációban. Szerintem jót tesz neki az, hogy mind a háromnak egy külön világa van, azáltal, hogy ugyanaz a szereplőgárda legalább határozottan el tud dönteni majd mondjuk 5 év múlva, ja, hogy ez a film, az pedig az a film, és nem keveredik egyszer csak ez a sok család össze. Ilyen szempontból is jó, plusz szerintem jót tesz a témának is, ami egy lépcsőfokkal, hanem kettővel, most azt mondanám, hogy fennebb van, de értelmezésileg pedig a pincébe irányul, tehát hogy 2 szint különbség szerintem van a kettő között. Egy szerintem sokkal nyersebb és sokkal húsba vágóbb, mint a feldolgozás, mind a jeleneteknek a megélése.
Humora marad? Karcosabb lesz, vagy súlyosabb?
Szerintem igen.
Itt is van pár olyan pillanat, amiben azért azt érzed, hogy röhögünk, de azért ez egyáltalán nem vicces. Ott sokkal-sokkal több olyan van, ami tényleg olyan, hogy az ember így kacag, de azért egy fokkal visszafogottabban. Meg hát ami a spoiler ide vagy oda, nem egy lezárás olyan értelemben, hogy akkor lenne bármilyen szinten is ennek a 3 filmnek valamilyen szintű 3. végén történő lezárása. Ezek mind külön önállóan működnek, a saját belső dinamikájuk, dramaturgiájuk szerint van mindegyiknek a saját történetvezetése, végkifutása, az, hogy különböző motivumok megjelennek itt is, vagy ott is, legyen az a elmenet, elmaradás kérdése, vagy mi millió egy dolog, amiben utalás van, vagy nagyon erős önirónia és visszautalás, nem tudom, hogy belefér-e annyi spoiler, de gyakorlatilag a harmadikban szó van az elsőről. De hogy egy nagyon erős önéróriaként. Vannak nagyon-nagyon finom keresztbe utalások, motivumok, de ez mégis azért három külön film, és témájában, hangulatában lehet találni közös dolgokat, de azért mégis három különálló, önálló alkotás, ami önmagában működik, és együtt meg majd azért egyszer jó lenne megnézni, de valószínűleg egyszer.
Egyszer néztem meg a három előadást egymás után. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ez megfelelő legyen, de nem egyszerű. Nem egyszerű feldolgozni, szerintem egyiket sem így önmagába. A három egymás után elég nehéz, elég súlyos. Nem tudom, hogy lehet ez ajánlat, hogy az ember megnézze egybe. Alapvetően meg persze láttunk azért már filmeket, meg láttunk sok mindent, ami akár még súlyosabb dolgokat dolgoz fel, akár konkrét megmutatással, és így az ember így azért tudja, hogy filmet néz. De szerintem pont a nyelvezete miatt annyira valóságos szituációk vannak benne, hogy konkrétan mindenki, ha nem is egy-egy filmbe, de mondjuk a háromból tuti, hogy mindenki talál magának egy karaktert, talál magának egy jelenetet, talál magának egy szituációt, amiben magára ismer, amiben édesapjára, szomszédjára valakire ráismer, és az nagyon mellbevágó.
Középkorúak lettünk, leéltünk egymás mellett több évtizedet. Kirepültek a gyermekek a házból, nincsenek szakmai vágyaink, el vagyunk. Erről a furcsa tehetetlenség érzésről is szól Hajdu Szabolcs trilógiája, Gelányi Imre színművész.
Hogy mi van akkor, amikor aztán minden robban, és már akkor semmi nem számít. Tehát akkor hogyan tovább? Hogyan tovább az életünk? Ez az életünkről szól. Ahogy mi is belenőttünk. Korábban fiatalkorunkban forgattunk filmeket a saját gyerekkorunkról kapcsolatosan, és mi is középkorúak lettünk, és akkor elkezdett foglalkoztatni bennünket az a problematika, hogy akkor most mi van a családban? Igen, gyerekeink vannak. Hát azokat fel kell nevelni. Hogy neveljük-e? Milyen attitűddel? Hogy állunk a gyerekeinkhez? Milyen nevelési módszereket választunk? És azon túllépünk, és azok valahogy felnőnek mégiscsak, akkor ott vagyunk mi, ott maradunk egymásnak. És akkor ott van, hogy hopp, nincsenek itt a gyerekek, akkor majd csak ketten maradtunk. Jaj, most mi hogyan tovább? Szeretsz még, hogy hangzik el a filmben? Hát szeretlek, de az már nem ugyanaz. Tehát egy 20-30 éves házasságban, szóval, hogy akkor most mi az, ami tovább lendít? Őrizzük azt, ami van, vagy kezdjünk újat. Létkérdéseket ilyen feszeget egyébként ez az egész midlés, krízis, külön szakirodalma van ennek, hogy amikor 20-30-40 évig együtt élnek, akkor mi van? Mi van? Úristen! Bennem még buzog. Bennem már nem buzog semmi. És amikor ezen túl vagy, akkor még mindig egy újabb krízis jöhet, tehát, hogy ezeket a pici dolgokra szerettünk volna koncentrálni.
Hajdu Szabolcs filmjeiben, különösen az Ernelláék farkaséknál és a Kálmán nap címűben azt szeretem, hogy az apró, mellékesnek tűnő részletekre fekteti a hangsúlyt, és a legtöbb magánéletbeli problémát visszavezeti ezekre a kis hiányérzetekre. Nem kellenek nagybetűs tragédiák ahhoz, hogy válságba kerüljünk. Sok kis apró bánat, szomorúság is képes kikezdeni a lelket, a párkapcsolatokat, és egyén függő, hogy a kialakult helyzetet miként kezeljük. A Kálmán nap című film Kolozsváron ma délután 6 órától látható a Művészmoziban, illetve csütörtökön délután 3 órától a Győzelem moziban. Az is Hajdu Szabolcs kézjegye, hogy a téma súlyossága ellenére a filmen rengeteget lehet nevetni, szóval ne féljenek beülni a moziba. Pékris Tájbe és Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
You're going to reap just what you sow.